Kezdeném az elején. Mi a 21. századi Roma Nők Országos Egyesülete vagyunk. Nyíregyházán dolgozunk immár több mint 8 éve, és 2,5 éve, lassan 3 éve Kárpátaljáról érkező menekült családokkal is dolgozunk, amióta kitört ugyebár az orosz-ukrán háború. 2,5 éve számos probléma merült fel a munkánk során, és ennek kapcsán gondoltuk úgy, hogy szükséges lenne még több információ ahhoz, hogy hatékonyan tudjuk végezni a munkánkat, ezért szakmai kerekasztal beszélgetéseket szerveztünk, és a legutóbbi az október 30-án volt, amit a Szomnakunodrom Roma Női Civil Szervezettel közösen szerveztünk meg. A Szomnakunodrom Roma Női Szervezet Nagykállóban működik, szintén ukrán menekült családokkal dolgozik, és szintén azóta, mióta kitört az orosz-ukrán háború.
Bocsánat, hogy most közbe fogok vágni, nyugodtan. Csak hogy értsük. Nem tudom, hogy jól vettem-e az elején, amikor azt mondta, hogy önök egy országos egyesület, de Nyíregyházán dolgoznak. Pontosan azért, amit elmondott, hogy ugye itt a háború miatt nagyon sokan települtek át, és közöttük nagyon sok roma is Magyarországra.
Az egyesület egyik fő célja, hogy országos terjedelembe dolgozzon. Most per pillanat az egyesületünk ott áll, hogy két megyében dolgozunk, Hajdú, illetve Szabolcs vármegyében, leginkább ukrán menekült családokkal, és természetesen Nyíregyházán pedig a helyi családokkal, gyerekekkel dolgozunk.
Mennyien vannak az önök látóterében?
Mi a mai nap 94 fővel dolgozunk, a Szomnakunodrom Egyesület pedig 100 fővel dolgozik.
Hol vannak ők? Mert ugye, amikor megkezdődött a háború, nagyon gyorsan kialakultak, hogy mely panziók, mely szállásadók, és a többi fogadták őket be. Aztán ez már most talán nem így van. Ugye ezt csak egy bizonyos ideig tudták megtenni, állami támogatással természetesen. Hová lettek? Hol vannak most ők, akikkel önök kapcsolatban vannak?
Akikkel mi kapcsolatban vagyunk, szerencsés helyzetben vagyunk, mert hogy ők magánszállásnál, albérletben élnek, tehát igazából az augusztus 21-én életbe lépett kormányrendelet az nem érintette a mi családjainkat, mert hogy nem tömegszállás helyen éltek, így konkrétan nem érintette őket ez a változás. Természetesen vannak nehézségeik a különböző ügyintézések során, amiben természetesen az egyesület az segítséget nyújt, illetve a beiskolázás és beóvodázással kapcsolatban is segítséget kérnek ezek a családok.
Akikkel önök kapcsolatban állnak, ők mindannyian romák, vagy úgy mondjuk, hogy inkább menekültek, és vannak közöttük romák is?
Többségében roma származású menekültekről beszélünk.
Azt is szeretném kérdezni, hogy milyenek ők, tehát milyen kvalitásokkal rendelkeznek, mivel vannak felvérteződve. Magyarul, ha itt vannak ebben az országban, akkor mit tudnak kezdeni az életükkel? Mert ugye most már úgy néz ki, hogy tartósan itt maradnak, itt vannak, itt szeretnének élni. Tudnak-e dolgozni, szakképzettek-e, vagy nagyon vegyes a kép?
Akikkel mi dolgozunk, lehet azt mondani, hogy nagyon vegyes a kép. Még a háború kitörését követően találkoztunk, vagy volt kapcsolatunk olyan családokkal is, akik a mély szegénységből érkeztek. Ráadásul írni, olvasni nem tudtak a szülők, de ez ugyanúgy érvényes volt a 14 éves gyerekre is. Ők már nincsenek, ők tovább utaztak, vagy az ország másik részére költöztek el, vagy legrosszabb esetben nem volt más választás, vissza kellett költözniük Kárpátaljára. Jelen pillanatban olyan családokkal dolgozunk együtt, akik már itt vannak legalább 2 éve, céljuk van, sőt, hosszú távon szeretnének itt letelepedni, úgyhogy a gyerekek azok közoktatási intézményben vannak, van, aki rendelkezik szakmával, hát felsőfokú végzettséggel nem rendelkező a mi célcsoportunk, akikkel dolgozunk, de van, aki csak egyszerű általános iskolával rendelkezik. Nagyon nehéz a munkakeresés, ennek legfőbb oka az, hogy nem rendelkeznek olyan személyes okmányok, mint az adósz, azonosítószám vagy a tajszám, így a munkaadó nem tudja alkalmazni.
Hát akkor gondolom, hogy sokrétű az önök feladata, hogyan tudnak segíteni, például ezen okmányok beszerzésében.
Rendszeres kapcsolatunk van, személyes kapcsolatunk van a családokkal. 2 hetente tudunk kijárni egy családhoz, és 3-an dolgozunk ebbe a projektbe, melyet az ENSZ Menekültügyi Főbizottság és a Kárpátok Alapítvány támogat, valamint a SOD és a Partners Hungary Alapítvány. 3 fővel dolgozunk, nem könnyű a feladatunk, és a rendszeres kapcsolattartás pedig nagyon fontos. Családmentorálást végzünk. Ez jelenléttípusú szociális munkát jelent. Az első alkalom az úgy néz ki, hogy először felvesszük a kapcsolatot a családdal, egy interjú beszélgetés során pedig felmérjük a helyzetet, mire van szüksége, hol vannak problémák, miben kér segítségnyújtást. Legtöbb alkalommal az jön ki, hogy ugye nincs munkája, kevés a bevétele, vagy abszolút nincs bevétele a családnak, a gyerekek nincsenek közoktatási intézményben, ennek egyik oka, hogy nincs magyar nyelvű személyes okmánya a gyereknek, vagy a menedékes kártyát még nem sikerült elintézni. Ilyenkor szépen sorba megyünk és intézzük, ami ez egy hosszú folyamat.
Most az motoszkál bennem, bocsánat, hogy megint megszakítom, igen, hogy de hát akkor ki tudta őket befogadni, hogyha nincs jövedelmük, nincs lehetőség sem arra, hogy a közeljövőben el tudjanak helyezkedni, akkor hol tudnak szállást kapni? Hol élnek egyáltalán?
Családjaink többségére az jellemző, hogy a férfiak, azok még a háború kitörése előtt itt dolgoztak Magyarországon, tehát ők rendelkeztek kapcsolati tőkével, és ezt kihasználva sikerült itt-ottamot albérletet találni, vagy olyan családunk is van, ahol a munkaadó biztosít szállást a családoknak, és akkor természetesen díj ellenében lakhatnak ott.
Említette, hogy ez egy projekt, ugye különböző támogatással működő projekt, akkor van eleje és vége. Mennyi időt szánnak arra, hogy akár ezt a 91 néhány személyt segítsék, hogy egy kicsit az életvezetésükben megnyugtatóan lezárják a folyamatot?
Igen, projektek által dolgozunk, civil szervezetként, így elég nehéz, mert a projektnek van egy vége. Mindkét projektünk, vagy támogatásunk az 12 hónapra szólt, tehát ez azt jelenti, hogy az idei évben december 31-ig. Már vannak ígéretek, hogy folytatódik a projekt, tehát jövőre is tudjuk folytatni, de nagyon fontos szempont a projektben az, hogy abban segítsük a családot, hogy önálló lábakra álljon, hogy kikerüljön ebből a hívjuk támogatási rendszernek, és utána már önállóan, beintegrálódva tudja élni a család az életét. Ez a fő célja a mi programunknak.
Kik voltak jelen ezen a megbeszélésen, és ugye hozzátéve, hogy itt egy védőnő is elmondta a tapasztalatait, erre is kíváncsi lennék, de akkor először arról, hogy hogyan jut el ez az információ azokhoz, akikhez kell.
Ez egy hosszú folyamat előzte meg, mert a munkánk során azt tapasztaltuk, hogyha rendelkezett is a család tajszámmal, annak érvényességi határideje volt. És nagyon sokan, akik érkeztek 1 éve, 2 évvel ezelőtt, azoknak lejárt. És mikor igénybe szerették venni az egészségügyi szolgáltatást, akkor ugye jelezte az orvos, hogy sajnos nem tudjuk ellátni, mert hogy érvénytelen a tajszáma. És ügyintézés során hát elég sok nehézségekbe ütköztünk, és egyszerűen nem értettük, hogy mi az oka annak, hogy nem lehet újabb 1 évre akár meghosszabbítani ezt az érvényességi időt, illetve olyan dokumentumot kért a kormányhivatal, amit Ukrajnából kell beszerezni a családnak, ez, hogy a lakcíme ott megszűnt, és hogy itt tartózkodik, amit képtelenség némely családnak beszerezni. És ezért úgy gondoltuk, hogy mindenképp szeretnénk a családtámogatás és a társadalombiztosítási főosztály egészségbiztosítási osztályáról egy olyan előadót, aki tényleg tájékoztat bennünket, és itt beleértem azokat a más civil szervezeteket, akik szintén menekültekkel dolgoznak itt Szabolcs megyében, hogy tényleg világos képet kapjunk, hogy sokkal hatékonyabban tudjuk segíteni a családot. És akkor két előadó is részt vett ezen a kerekasztal beszélgetésen. Itt, ahogy említettem, civil szervezetek voltak jelen, de jelen volt képviselő Nagykálóból, illetve menekültek is részt vettek, és ott közvetlenül fel tudták tenni a kérdéseiket, el tudták mondani, hogy milyen nehézségeik vannak, hogy akkor most mi érvényes rájuk, és így tényleg közvetetten tudta választ kapni a kérdéseikre.
Ha már mondta a kormányhivatalt, hogy annak illetékesei ott voltak, vannak megoldások, akkor megnyugtatóan tudtak ezekre a kérdésekre válaszolni?
Igen, azt gondolom, hogy megnyugtató választ kaptunk, mert hogy törvénnyel, rendelettel alátámasztva, és tényleg érthető mindenki számára érthetően elmagyarázták, hogy mi vonatkozik az ukrán állampolgárú menedékesre, illetve a kettős állampolgárokra, mert hogy ilyen és olyan családunk is van, akikkel dolgozunk.
Hogyan jött a védőnő a képbe? Ugye említette, hogy sokféle helyen, módon élnek ezek a családok. Nem is biztos, hogy csak egy védőnővel találkoznak.
A Nagykálói Szomnakunodrom szervezte meg, érte fel a Nagykálói Védői Hálózat tagját, Viziné Bakbeátát, aki igazából arról adott tájékoztatást, hogy egy menedékes kismamának milyen joga van, milyen ellátást kaphat, és hova fordulhat segítségé, mi van, ha van tajszáma, ha nincs tajszáma, elláthatja a védőnő, és egyéb más szűrővizsgálat, kötelező szűrővizsgálatok, amit ilyenkor egy kismama illet. És akkor a program vége természetesen a még felmerülő kérdések voltak, problémák, amit ott közvetlenül választ is kaptak a résztvevők.
Mi várható a folytatásban? Említette, hogy november 20-án ismét találkoznak.
Igen, november 20-án egy újabb kerekasztal beszélgetést szervezünk a Szomnakunodrom Egyesülettel. Itt a fő téma a munkavállalás, mert hogy azt látjuk, hogy nehézség ez is a menedékesek számára, milyen lehetőségeik vannak, hogy tudnak munkát vállalni, mert így zárójelben megjegyzem, hogy a legtöbb esetben nem bejelentett munkával dolgoznak, tehát feketén, és hogy ezt hogyan tudnánk kiküszöbölni, és így nagyon fontos számunkra, hogy a járáshivatal foglalkoztatási osztályától hívjunk meg egy előadót, aki a kérdéseinkre választ ad, illetve potenciális vállalkozókat szeretnénk meghívni, akik úgy gondolják, hogy igen, szívesen alkalmaznának akár menedékes státusszal rendelkező munkavállalókat.